Dicsérünk, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, és hálákat adunk, hogy összehívhetünk a mai napon, a Te szent fiad nevében. Köszönjük a Te igédet, amit nekünk adtál, ami világító szövétnek, ami sziklazúzó kalapács és a szellemi kenyerünk. Köszönjük neked, atyám, a Te érintésedet. Hálát adunk, drága szent szellem, hogy munkálkodsz a helyreállításokon. Kiárasztjuk a feltámadás erejét, az igákat megtörő kenetet, a szent tüzet, és kihirdetjük, hogy minden megkötözöttség, minden iga megtört, lehullott, és a szentek szabaddá váltak a Jézus nevében. Hálákat adunk, atyám, hogy Te nyitogatod a szíveket, hogy befogadják az evangéliumot. Kiküldjük a gyógyító angyalokat, a gyarapító angyalokat, az üdvözítő angyalokat, a helyreállító és az utontartó angyalokat a Jézus Krisztus szent nevében, mert ők azok, akik véghez viszik a rendeleteinket. Köszönjük, Úr Jézus, az örök életünket, a szent vérnek köszönhetően az igaz voltunkat, és azt a győzelmet, amit nekünk adtál, hogy abban járjunk. Mindannyiunkat helyreállítva, szent egészségben, bővölködésben és tiszta krisztusi elmével állítunk, atyám, a szent színed elé, és mindannyiunkat belekötjük az élők csomójába. Megáldjuk mindazokat, akik a szívünk táblájában vannak, a szellemi családunkat, a fizikai családunkat, a hozzátartozókat, és köszönjük, atyám, hogy a Te áldottaid vagyunk, és áldássá válhatunk sokak számára, Jézus Krisztus szent nevében. Hálákat adunk, atyám, hogy a Te isteni fajta szereteted kitöltetett a szívünkbe az újjászületéskor. És ezt a szeretet magot mi tápláljunk Isten igényével, hogy felnövekedjen, és ezt a szeretetet kiárasztjuk a környezetünkbe levőkre, hogy lássák meg a világban élők, hogy mi Krisztus tanítványai vagyunk. Köszönjük, atyám, azt a békességet, amit a Krisztus hozott nekünk. És hálákat adunk, hogy a békesség hercege a mi Úrunk, és a mai napon is minden Jézushoz igazodik. Tied minden dicsőség, atyám, mindörökkön örökké. Amen. Köszönj a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy járj szeretetben. Szeretettel köszöntünk benneteket. Ahogy beszélek a szolgálótársakkal, azt tapasztalom, hogy a gyülekezetek mindenhol valamilyen próba alá vannak vetve. Egyik pásztortársam azt írta, hogy mint a forgószél, fura helyzetek jönnek a gyülekezetbe. Egy másik pásztor pedig azt tapasztalja, hogy megjelent a kritizáló szellem. Tehát nagyon ébrednek kell lenni, és imában ezeknek ellene menni. Hálát adunk a Szent Szellemnek, több helyen van már gyógyító kenet, szívben, comb területén, csontokban, hát területén, és ízületben, térdben munkálkodik a Szent Szellem. Köszönjük neki. A mai tanításunkat egy proféciával vezetjük be. Két ponton kapcsolódik a mai tanításhoz. Egyik a szeretet, a másik pedig a keserűség.
Apró jelek egy lágy szélben, Mars Purs. Egyenesen a szívedhez szólok, hogy felébresszelek a testvéreid iránti szeretet területén a királyságban. De még mielőtt megújulhatnál ezen a téren, abba kell hagynod a mások elleni beszédet. Képes vagy ezt választani. Ez egy szükséges döntés. Ezen felül azt szeretném, hogy vigyázz magadra, nehogy átvedd mások sérelmeit, és hatással legyenek rád a sérelmek, ami a keserűség helyét alakítaná ki a szívedben. A szellemedben való tisztaság helyére hívlak téged, mondja az Úr. 1 János 4.12. Istent még soha senki nem látta, de ha isteni szeretettel szeretjük egymást, Isten bennünk él, és ez a szeretet kiteljesedik bennünk.
Amen. Amen. Ez a szeretet az isteni fajta szeretet, amire a görögben külön szó van, az agapé. A magyar nem különbözteti meg, hogy isteni szeretet vagy emberi szeretet. De ha utána nézünk, a héberben és a görögben, akkor ez világosan kiderül, és világosan látszik. 3 szót húztam alá ebben a proféciában. Az egyik a szeretet szó, a másik az, hogy döntést kell hoznunk. Mindössze egy döntésen múlik az, hogy szeretetben járunk valakivel, vagy viszálykodunk. És egy döntést meg lehet hozni egy másodperc alatt. És a harmadik gondolat pedig, hogy abba kell hagyni a másokat kritizáló beszédet, és mindazt, ami a szereteten kívül esik. Folytatjuk a hegyeket mozgató erősorozatunkat. A 8. rész következik. 8. rész címe: megbocsátás és bálványok. Ma 2 alapelvet fogunk megnézni. Az első pont a meg nem bocsátás. A meg nem bocsátás az ima következő titkos akadálya. Emlékeztetésképpen elolvassuk a Márk evangéliumból, a 11. fejezetben a 22-es és 23-as verset, amelyben Jézus a hegyek, azaz a problémák elmozdításáról beszél.
És Jézus felelvén mondta nékik: legyen hitetek Istenben, mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.
Amen. Amen. Jézus kijelentette, hogy a hit imája gyökerestől kiszakítja és a tengerbe veti a hegyeket, azokat a problémákat, amelyek elénk állnak, és utunkat akadályozzák. Azonban beszélt egy feltételről is, amely, ha nincs teljesítve, megakadályozhatja az imádságnak a beteljesedését. Ez pedig a meg nem bocsátás. És ezt a mi atyánk ima mintában nézzük meg, mert a mi atyánk ima mintában vannak alapelvek. És már többet tekintettünk, most egy újabbat nézünk, a Máté 6.12-ben.
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek.
Amen.
Amen.
A megbocsátás kulcsfontosságú a körülményeket megváltoztató ima művészetében. A hegymozgató imát csak az mondhat el, aki a szívéből megbocsát az ellene védőknek. Aki nem bocsát meg, annak minden imája hiába való lesz. Most 2 akadályt említek. Az egyik a sérelem, a másik pedig a keserűség. A sérelmet hordozó szívből felszálló imát nem fogadják el a kegyelem trónjánál. Néhány hívőnek nagyon nehéz lecke a megbocsátás, de mindenkinek szükséges ezt megtanulni a saját érdekében. A Zsoltárok 119-ben A 143-as vers.
Nyomorúság és keserűség ért engem, de a te parancsolataid gyönyörűségeim nékem.
Amen.
Amen.
Ez arról szól, hogy mindannyiunkat ér valamilyen bánat, keserűség, de Isten igéje olyan gyönyörű, hogy ezt ellensúlyozza, és felemel bennünket. Vannak, akiknek a szelleme megkeseredik, mert rosszul bántak velük. Vagy csak azt gondolják, hogy rosszul bántak velük. Ez két különböző kategória. Mert vannak sérelmek, és vannak vélt sérelmek. Egyik sem jó. A szívben gyökerező keserűség lehetetlenné teszi, hogy az imák megválaszolást nyerjenek. Ha megengeded, hogy a keserűség megragadjon, akkor a másik felé irányuló harag áldozatává válsz. Még akkor is őszintén meg kell bocsátanunk, hogyha az emberek gonoszul bánnak velünk, vagy megbízhatatlanok, vagy bármi más gonoszat tesznek ellenünk. Ne őrizzük meg a legapróbb keserűséget sem, mert ez a keserűség egyre nagyobbá nő, és még fertőzni is képes.
Ügyeljetek arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne hajoljon, hogy a keserűség bármely gyökere felnövekedve zavart ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.
Amen.
Amen.
Tehát a keserűség, ha hagyjuk, növekszik. Aztán zavart okoz, és megfertőz másokat. Tehát nagyon kell vigyázni, és időben nyakon csípni. Egy ilyen hozzáállás megbetegíti az ember lelkét, és megfosztja attól, hogy a kegyelem trónjához járulhasson. Péter úgy gondolta, hogy a megbocsátásnak határa van, szám szerinti határa. Ezért megkérdezte az Úr Jézust, és a kérdését a Máté 18:21-ben olvassuk el.
Ekkor hozzámenvén Péter mondta: Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még hétszer is?
És Jézus a következőt felelte a 22-es versben.
Mondta néki Jézus: nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még 70-szer 7-szer is.
Amen. Hogyha beszorozzuk a 70-szer 7-et, az 490. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy megszámlálhatatlan esetben meg kell bocsátanunk. Mert biztos vagyok benne, hogyha valaki számolgatná, hogy hányszor megbocsátottam, és húzza a strigulákat, 10, 20, 50, 100, és akkor végén már nem számolja. Tehát a 490 az már olyan sok, hogy egyszerűen egy végtelen számot jelent. Végtelen esetet jelent. Mielőtt Péter magához tért volna a megrázkódtatástól, amikor meghallott ezt a 490-es számot, Jézus elmondta a meg nem bocsátó szolga példázatát. És olvassuk tovább a Máté 18-ban, a 23-astól a 34-esig.
Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezde vetni, hozzának eléje egyet, aki 10,000 talentummal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és a gyermekeit, és mindenét, amilyen volt, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög valanéki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az Úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki. Kimenvén pedig az a szolga találkozik eggyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt neki adós, és megragadván azt, folytogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatása az ő lábai elé, könyörög valanéki, mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará, hanem elmenvén börtönbe veti őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatásai, amik történtek, felettén megszomorodának, és elmenvén mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek. Akkor előhivatván őt az ő ura, mondani ki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna néked is könyörülnöd a te szolgatásadon, amiképpen én is könyörültem rajtad. És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik.
Amen. Abban az időben, aki nem fizetett, aki adós volt, eladták az adóst is, meg a családját is rabszolgának. De ennek a szolgának a gazdája megszánta a szolgáját, és elengedte a 3 millió forintos tartozását. Ugyanakkor ez a szolga a szolgáló társától követelte az 5000 forintos tartozást. Szorongatta a nyakát, és követelte. Habár rajta irgalmat gyakoroltak, ő nem volt a szolgatársával szemben könyörületes. Itt nem a pénztartozáson van a hangsúly, hanem azon, hogy nem gyakorolt irgalmat, vagyis nem bocsátott meg. Végül ez a gazda, amikor megtudta a hírt, akkor a gonosz szolgát bezáratta a börtönbe, mindaddig, amíg meg nem fizeti a tartozását. Tehát visszavonta a kegyelmét, mert látta, hogy ő is irgalmatlan. Aki nem engedi el a sérelmet, ott megengedi Isten a sátán munkálkodását. A hóhér szó a pusztítót jelenti. Gyakorlatilag a meg nem bocsátással nagyon könnyen kiléphetünk Isten védelme alól, és a hóhér kezébe adjuk saját magunkat. Tehát nagyon kell vigyázni, hogy a szeretet útját választjuk, vagy a meg nem bocsátás szeretetlenség útját, piszkálódás útját. A szeretet vonalán kívül nem érvényes a szent védelem, mert ilyenkor kilépünk Isten tökéletes akaratából is. Amikor nem szeretetben járunk, azzal akadályozzuk a hitünk működését is egyben. És nagyon sok betegségnek a gyökere a meg nem bocsátás. Ma hoztam egy kinyomtatott anyagot a szeretetről, amit tudtok imádkozni. Aki nem bocsát meg, az a kárát vallja. Saját maga vallja a kárát. Jézus azt tette, amit prédikált. Még a kínzóinak is megbocsátott a kereszten. Lukács 23:34a.
Jézus pedig mondta, Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
Amen. Jézus ezzel az imájával feloldotta azokat az embereket, akik gonoszul bántak vele, akik kínozták őt. Feloldotta őket a bűn súlya alól. A megváltás hatalmas csodája az, hogy van irgalom a bűnös ember számára. Két igét fogunk felolvasni a János 20-ban, 21-23-ig, és majd a Márk evangéliumban. Egy kijelentést adott az Úr, hogy a kettő között milyen különbség van. Tehát először olvassuk el a János 20-ban, 21-23-ig.
Ismét mondta azért nékik Jézus, békesség néktek, amiként engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket. És mikor ezt mondta, rájuk lehele, és mondanékik, vegyetek szent szellemet, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak.
Amen. A másik igénk a Márk 11:25.
És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.
Amen. Amen. Első hallásra a két ige hasonlónak tűnik. De hogyha a szövegkörnyezetét megvizsgáljuk, akkor teljesen mást jelent. A János evangéliumban ott arról van szó, hogy Jézus odament a tanítványokhoz a feltámadása után, felruházta őket mennyei erővel, és az oldás kötés hatalmával. És azt mondta, hogy mielőtt elmentek szolgálatba, a világban élő bűnösöket oldjátok fel a bűn súlya alól, hogy a szívük nyitott legyen az evangéliumnak a meghallására, és a szemükről a lepel leessen. Ez az oldás kötés a Máté 16:19-ben található.
És néked adom a menny királyságának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.
Amen.
Amen.
Tehát a tanítványok megkapták az oldás kötés hatalmát. Ez a mai napon hozzánk is tartozik. Tehát meg tudjuk tenni, hogy települések felett feloldjuk az embereket a bűn súlya alól, a bűn terhe alól, és szabadon tudnak dönteni az evangélium mellett. Nyitottabb lesz a szívük az evangélium befogadására. Tehát ez, ami a János evangéliumban található, ez egy szolgálati célt szolgál. Még egy gondolat az oldás kötéshez. Ahogy Jézus tanította a tanítványoknak, hogy oldozzák fel az elveszetteket a bűn súlya alól. Ez egy másfajta feloldozás. Oldás kötés, és működik, és kell használnunk. Viszont a Márk 11:25-ben pedig az ige itt arról szól, hogyha két embernek konfliktusa van egymással, hogy bocsássanak meg egymásnak. Tehát a szövegkörnyezet teljesen más az egyik esetben és a másik esetben. Ezért nagyon jó az igét, vagy a többi ige fényében vizsgálni, vagy pedig a szövegkörnyezetét tanulmányozni. Még a Márk 11:25-höz elmondanám, hogy ez a kereszt előtt történt. Mert itt még Ószövetségben éltek, és a megbocsátás feltételhez volt kötve. De a kereszt után a megbocsátás már feltétel nélküli. Mert az Úr Jézus eltörölt minden bűnt a drága szent vérével. Tehát még ezt is kell figyelni, hogy kereszt előtt történt, vagy kereszt után történt. Ahhoz, hogy parancsolni tudja hegynek, hogy távozzon az utadból, azt is mondanod kell, hogy megbocsátok az ellenem vétőnek. Tehát kétféle dolgot kell kimondani. Egyszer, hogy megbocsátok az ellenem vétőnek, utána szólni a hegynek, hogy távozz az utamból. Mert a kettő összefügg. Sok hívő megérti a megbocsátásnak a fontosságát, de kevesen ismerik fel, hogy mit hangsúlyozott Jézus. Ő az imádság abszolút feltételévé tette a megbocsátást. Miért fektetett rá az Úr Jézus ekkora hangsúlyt a megbocsátásra? Mert a megbocsátást kizárólag az agapéval lehet gyakorolni. Más néven az isteni fajta szeretettel lehet gyakorolni. Emberi szeretettel ez nem működik. A bővített fordításban az 1 Korintus 13 szerint három feltételt említ rögtön az elején. Hosszan tűr, ez az isteni fajta szeretet, türelmes és kedves. És nem külön-külön, hanem ennek a háromnak együtt kell működni. Mit jelent az, hogy kedves? Hát például a megfelelő hangnemben beszél az embertársakkal. Szeretetteljes hangnemben beszél a szentekkel. Tehát a hosszantűr, a türelmes és kedves, ez az ige szerint egy csokorban van kötve. 1 Korintus 13.2.
És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincs én bennem, semmi vagyok.
Amen. Tehát csak azok képesek a hegy elmozdítására, akik Isten szeretetében működnek, áradnak. Másképp a hegy nem fog eltávozni. Kenneth Hagin egyik könyvében az olvasható, hogy megkérdezte az urat, hogy miért nem kap ő nagyobb erőt, amivel szolgálhatna. És tudjátok, mi volt rá a válasz? Amíg nem jársz szeretetben, addig nem kapsz nagyobb erőt. Mert például, hogyha autózás közben valaki bevág eléd, és birtokolnád ezt a természetfeletti erőt, akkor az indulatoddal azt az autót lesorolnád az útról. Tehát rosszra is lehetne használni. Tehát Istennek először meg kell győződni arról, hogy mi szeretetben járunk minden körülmények között, és akkor odaadja az erőt. Ez egy jó felismerés. A Máté 5-ösben 23-24 a hegyi beszédből olvasunk két igét.
Azért, ha a te ajándékodat az oltára viszed, és ott emlékezetedbe jut, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, előbb békélj meg a te atyád fiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.
Amen. A hegyi beszédben Jézus rámutat annak fontosságára, hogy a hívők, mai szóval a Krisztus teste, megfelelő kapcsolatot kell, hogy fenntartson egymással. Ez a megfelelő kapcsolat a szeretet. Megint csak azt kell mondanom, hogy ez a kereszt előtt történt, az átmeneti időkorszakban. Az Ószövetségből való átmenet az Új Szövetségbe, de még az ószövetségi törvények voltak érvényben. És abban az időben, ha valaki az oltárhoz ment az ajándékával áldozni, és megemlékezett, hogy a testvére rosszat tett neki, akkor el kellett neki mennie kiengesztelést keresni. Majd visszatérhetett, hogy felajánlja az ajándékát. Ha nem engesztelődünk ki Krisztus testének a tagjaival, az egy komoly lázadás Isten kormányzásának az alapelve ellen. Mert a szeretettel szemben megy. Az egyszerű fordításból olvasunk egy ige sort, az 1 Mózes 45-ben, a 4-estől a 8-asig. Ehhez annyit hadd fűzzek hozzá előjáróban, hogy a megbocsátás mintaképe az ószövetségi József. Saját testvérei gonoszul bántak vele. Kapott egy álmot Istentől, hogy milyen magas pozícióba fogja őt felemelni. A testvérei, a fivérei irigyek voltak rá. Bedobták a kútba. Nem halt meg. Eladták rabszolgának. Így került Egyiptomba. Megpróbáltatások érték. Kísértés. Hamis vádak érték. És 2 évre börtönbe zárták. És nézzétek meg, hogy sok-sok év után, miután Isten magas pozícióba emelte őt, ahonnan mindenért megfizethetett volna a testvéreinek, ehelyett ő kedvességgel viszonozta a gonoszságot. És ezért Isten őt mindennél nagyobb áldásban részesítette. Tehát olvassuk el akkor a 1 Mózes 45-ben 4-től 8-ig az egyszerű fordításból.
Lépjetek közelebb, kérlek, mondta József. Ekkor kicsit közelebb léptek. Valóban én vagyok az, József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkódjatok ezen, ne vádoljátok magatokat emiatt, hogy eladtatok rabszolgának, és ide kerültem. Valójában Isten volt az, aki előttetek ide küldött megmentésetek véget. Már 2 éve tart az éhínség ideje, de még hátra van 5 további szűk esztendő, amikor sem vetés, sem aratás nem lesz a földön. Isten engem azért küldött ide előttetek, hogy mind titeket, mind utódaitokat megmentse és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Nem ti küldtetek engem ide, hanem Isten. Ő tett engem a fáraó tanácsadójává, a fáraó udvarának urává és egész Egyiptom kormányzójává.
Amen. Ez egy nagyon tanulságos rész, olvashatjátok a előtte és az utána levő részeket. Igazából József története valahol a 37. fejezetnél kezdődik, és elég hosszan taglalja. Itt a lényeg az, hogy amikor sok évtized után találkozik a testvéreivel, nem szemrehányást tesz, hanem ő vigasztalja őket, és feloldja őket a bűntudat alól, a kárhoztatás alól, hogy ne bánkódjatok. És József látta ebben az egész történetben Isten kezét. Mert hogyha Isten őt nem viszi oda, még ilyen kemény körülmények között is, akkor a családja éhen hal. Nekünk is meg kell látnunk Istennek a segítő kezét. És mondok 2 történetet. Régen történt, Földváron egyik volt kollégám biciklizett haza, és látja, hogy az árok partján egy részeg ember fejjel lefelé ott fesztik az árok partján, és ugye a árok alján volt egy kis víz. Nem sok, de hogyha ő belecsúszik, akkor részegen ugye megfullad. Oda ment, kihúzta. És ez a részeg ember még szemrehányást tett neki. Nem látta meg Istennek a segítő kezét, hogy az én kollégám pont akkor ment arra, pont egy irgalom és könyörületesség volt a szívén, már ott hagyhatta volna. De ő oda ment, kiemelte, és nem köszönetet kapott érte. Egy másik eset. A szomszéd házat ugye sok évtizeddel ezelőtt eladták, jött az új tulaj, rendbe tette, de az ő szomszédja egy szegény néni volt, a háza vakulatlan, a tégla résekbe a darazsak is ugye beköltöztek, meg a vadméhek, és azt mondta ez a szomszéd, akinek volt anyagi lehetősége, hogy hát bevakulja azt a falat. És ez a szegény szomszédnéni nem látta még Istennek a segítő kezét, és visszautasította. Ma is úgy áll a ház. És számtalan sok ilyen helyzet van az életben, hogy egyik ember segít a másiknak, az pedig nem látja meg Istennek a segítő karját. Mert az emberre tekint, és nem Istennek a segítségére. De József ezt mind látta. És azért tudott eljutni a célba, amit álomban kapott, mert ezt az álmot soha nem engedte el. Akkor sem engedte el, amikor kemény megpróbáltatásokban volt. Ő annyira hitt Istenben, hogy amit neki álomban mutatott, az meg lesz neki. És eljutott a célba. Menjünk tovább. Isten megígérte, hogy a hit imája hegyeket mozgat. De akik birtokolni akarják ezt az ígéretet, azoknak megbocsátó szellemmel kell rendelkezniük. Azaz, isteni fajta szeretetben kell járniuk. Ez az első pontnak az összefoglalója, ez az egy mondat. Rátérünk a második pontra, ez pedig a bálványok. A bálványok lehetnek látható bálványok, mint szobor, festmény, és lehetnek láthatatlanok, amit nem lehet kézzel megfogni, hanem beül az emberek szívébe. Néhányan azért nem kapnak ima választ, mert tudtukon kívül bálványaik vannak. Nem is tudnak róla, de ez a számukra hátrányt jelent. Mi a bálvány? Bármi, ami elveszi Istentől az első helyet. Így lehet meghatározni. A Bibliában az Úr Jézus mondott egy nagy parancsolatot. A Máté 22-ben 36-37.
Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondanéki, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
Amen. Látjátok, már az Ószövetségben is ez parancsolat volt. Ha bármi iránt jobban el vagyunk kötelezve, mint Isten felé, az ennek a parancsnak a megszegését jelenti. Mind az, amit jobban szeretünk Istennél, az bálványá válik. Amikor bálványról beszélünk, akkor elsősorban az emberek szoborra, festményre, ilyen dolgokra gondolnak, de ezen kívül jelenthet a pénz is bálványt. A népszerűség, a család, a háztartás szintén jelenthet bálványt. Valaki azért nem jár gyülekezetbe, mert az unoka magasabb helyen van, mint Isten. Tehát teljesen kimarad, úgy értem. A háztartás is jelenthet bálványt. Van egy pásztortársam, aki annak idején bizonságot tette erről, hogy Istennek elmagyarázta, hogy neki mennyi dolga van. Savanyúságot kell eltenni. Lekvárt kell főzni. És ő nem tud még szolgálatba állni. Aztán felismerte, kiigazította magát persze. Csak hogy ilyen dolgok is lehetnek bálványok. A Bibliában kétszer találkozunk a 10 parancsolattal. Az első, ahol említi a Biblia, az a 2 Mózes 20-ban van. De most mi az 5 Mózesből olvassuk el, az 5. fejezetben, a 7-től 10-ig. És itt a bálványokra vonatkozó részt tanulmányozzuk.
Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy alant a földön, vagy a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem 1000 íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják.
Amen. Szeretném a figyelmeteket felhívni arra, hogy ez még Ószövetség. És itt még működött a generációs átok. Tehát az unokák, dédunokák és elég hosszú ágon. De dicsőség Istennek, az Úr Jézus megváltott bennünket a generációs átok alól is. És ez akkor történt, amikor ecettel megkínálták. Pesten hallhatottuk erről tanítást. A bálvány imádásnak 2 feltétele van. Hát kell egy bálvány, meg imádni kell. Ha az egyik feltétel nincs meg, akkor nincs bálványimádás. És ennek a 2 feltételnek együttesen kell fennállni ahhoz, hogy megtörténjen ez a bizonyos bálványimádás. Megint probléma az a keresztényeknél, hogy kiragadnak az igéből egy részt. És találkoztam olyan szentekkel, akik odáig olvasták ezt a verset, hogy ne készíts magadnak faragott képet. Faragott kép a szobor. Ne készíts magadnak szobrot, és itt megállnak. De itt nincs vége az igének, mert utána azt mondja, hogy és ne imád. Tehát a bálványimádás abban merül ki, hogy egy szobrot imádnak, egy képet imádnak. Ha maga egy kép, vagy egy szobor bálvány lenne, akkor be kellene zárni a Szép Művészeti Múzeumot. Lehet otthon szent kép, lehet otthon szobor, csak ne helyezzük Isten fölé. A mi egyházunkban ott van az a Jézus szobor. Vannak olyan szentek, akik tévő tanításokon növekedtek fel, azért nem jönnek be az egyházunkban, mert bálványimádás van nálunk. Hány embert láttál oda menni a szoborhoz, és letérdel meg megcsókolja? Senkit nem láttál, ugye? Nekünk csak Istent szabad imádnunk, amit ő el is vár tőlünk. A Lukács 4:8-at olvassuk, hogy Jézus hogyan cselekedett egy ilyen helyzetben.
Felelvén pedig Jézus mondanéki, távozz tőlem, sátán, mert megvan írva az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj.
Amen. Jézus még a kísértés idején is első helyen tartotta Istent. És nézzünk meg néhány igét, hogy Isten hogy tekint a bálványimádásra. 1 Sámuel 15:23. Ebből kiviláglik az, hogy a bálványimádás a varázslás bűnével azonos.
Mert mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség, és bálványozás, és bálványimádás az ellenszegülés. Mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvetett téged, hogy ne légy király.
Amen. Ezékiel 37:23. Ebben a versben meglátjuk azt, hogy a bálványimádás utálatos Isten előtt.
És többé meg nem fertőztetik magukat bálványaikkal és utálatosságaikkal, és minden bűneikkel, és megtartom őket minden oly lakóhelyüktől, amelyekben vétkeztek, és megtisztítom őket, és lesznek nékem népem, és én leszek nékik Istenük.
Amen. És a 2 Mózes 23-ban, 24-től 26-ig olvassuk, és ebből megtudjuk, hogy akik elfordulnak a bálványimádástól, lerontják a bálványokat, oda Isten áldást küld. 2 Mózes 23, 24-től 26-ig.
És ne imádd azoknak isteneid, és ne tiszteld azokat, és ne cselekedjél az ő cselekedeteik szerint, hanem inkább döntögesd le azokat, és tördeld össze bálványaikat. És szolgáljátok az Urat, a ti isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet, és eltávolítom ti közületek a betegséget. El sem vetél, meddő sem lesz a te földeden semmi. Napjaid számát teljessé teszem.
Amen. Tehát, ha az emberek kijönnek a bálványimádásból, áldottá válnak. Van egy film, ami már 20 éve láttam először, az Átalakulások. Akkor még csak az első része volt meg, most már úgy tudom, van második része is. A világ több pontján mutat be keresztény településeket. Szerintem fönt van az interneten, meg lehet keresni a keresőben. Átalakulásuk az a címe. Na, elmondom az egyik történetet. Ez egy dél-amerikai kis falu volt. Bűnözés, drog, alkohol, minden. És szegények voltak. És az evangélium betört ebbe a kis faluba. Kocsmát bezárták, gyülekezet lett belőle. A börtönre nem volt szükség, bezárták. És a termés, nem tudom, hogy hányszorosára növekedett. És vitték a városba. És áldottá váltak. Meggazdagodtak. De ott is egy bálványtól kellett megszabadulni. Valamit imádtak. És azt ledöntötték, megértették a szívükben, hogy az nem Isten akarata. És ennek a filmnek ez az egyik epizódja, ez erről szól, hogy megszabadultak a bálványtól, és áldottá váltak. Ekkora répákat, ekkora sárga répákat mutogattak, mint a karja, ide rakta a karja mellé.
Teherre autószámra vitték.
És vitték. És meggazdagodtak. Tehát áldottá váltak. Több, azt hiszem három helyszínen van, a világ három helyszínén. De ez különösen megragadott engem. Ezékiel 14:3.
Embernek fia, Ezek a férfiak fölvették bálványaikat szívükbe, és védkeik botránkozását orcáik elé állították. Vajon engedjem-e, hogy megkérdezzenek engem?
Amen. Isten nem hallgatta meg a bálvány imádókat. Ahhoz, hogy valaki meghallgatást nyerjen, minden más elé kell helyeznie Istent. 1 Timóteus 5:8.
Ha pedig valaki az övéiről, és főképpen az ő háza népéről gondot nem visel, a hitet megtagadta, és rosszabb a pogánynál.
Amen. Az is visszatarthatja az ima választ, ha valaki nem gondoskodik megfelelően a családjáról. Ismeretségi körömben, talán 20 évvel ezelőtt volt egy olyan eset, hogy egy anyuka két apró lányát egyedül nevelte, valószínű, hogy elváltak. Aztán megismerkedett egy férfivel, és a gyermekeit hátrahagyva elment. Nagymamára hagyta őket. Minden bizonnyal az új társ kedvéért. Tehát ilyen esetben egy házastárs, egy családtag is lehet bálvány. És ez az ige erről szól. Van, aki ellátja a családját, de a kedvességét másnak tartogatja. Az ellenszembes viselkedés megrontja az otthon légkörét, és ez meghiúsítja az imákat. Ezt olvassuk az 1 Péter 3:7-ben.
A férfiak hasonlóképpen megértően éljenek együtt feleségükkel, az asszonyi nemmel, mint gyöngébb edénnyel, megadván nékik a tiszteletet, mint akik örökös társak az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.
Tehát mennyi minden meg tudja akadályozni az ima válasz megérkezését? Hogyha szeretnénk előre haladni Isten útján, akkor ki kell vetnünk azt, ami közénk és Isten közé áll. Tehát itt most ugye a bálványokra kell gondolni. Az Ószövetség, mint látjátok, elég sokat foglalkozott a bálványokkal, de az Új Szövetség is említi, mert ma is aktuális. Az Új Szövetség is óvaint a bálványimádástól. Az 1. Korintusi levél 5:11-ben van az egyik ige.
Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek.
Amen. Az a mondani valója ennek az igének, hogy ne tartsunk közösséget például a bálványimádókkal, mert az a szellemiség nagyon könnyen átragadhat. És talán egy-két napja küldtem azt az igét, hogy aki bölcsekkel jár, bölcs lesz, aki bolondokkal, az hasonló lesz hozzájuk. Körülbelül így szól a példabeszédekből. És van még egy igehely, a Galata 5-ben, 19-21-ig, itt a test cselekedetei között szerepel a bálványimádás.
A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók. Melyek ezek? Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók, melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.
Amen. Tehát itt szerepel a test cselekedetei között a bálvány imádás is. Viszont az utolsó gondolat, hogy Isten országának örökösei nem lesznek, ez sajnos nagyon sokan félreértik, és hamis tanítások is származnak ebből. Nem mindegy, hogy azt mondjuk, hogy nem lesznek Isten országának az örökösei, vagy azt mondjuk, hogy nem juthatnak be Isten országába. Ez két különböző dolog. Nem azt mondja az ige, hogy nem juthatnak be Isten országába, hanem azt mondja itt, hogy a saját áldásaikat csorbítják azzal, hogy testi módon viselkednek. Ez nagyon súlyos hiba, mert vannak hamis tanítások Krisztus testében, az interneten is. És szeretnék mindenkit óvainteni, ahogy Erzsébet tette tegnap a pesti alkalmon, hogy maradjunk a Hégen vonalon. Mert a Hégen vonal egy tiszta tanítás. A Hégenhez beletartozik a Copeland, ő is Hégenita, meg vannak még más külföldi szolgálók, mert legalább 5-10 évnyi felnövekedés kell ahhoz, hogy valaki meg tudja különböztetni a hamisat az igaztól, a helyestől. Hogy meg tudja különböztetni, melyik a szén, melyik a tövis. Tehát óvaintésképpen mondja a pásztor, hogy maradjatok azon a táplálékon, amelyik az egyházunkból származik, mert ez biztos, hogy Hégen vonal. És az interneten már nagyon óvatosnak kell lenni. Elhangzott az óvaintés, tessék rá figyelni, hogy mit üzen a Szent Szellem. És az előjárónk több évvel ezelőtt elmondta, lehet, hogy pásztorkonferencián, hogy sajnos a könyvesboltokban számtalan mérgező keresztény könyv található. És megmondom, hogy miért óv benneteket a pásztor. Most két olyan eset van előttem, akiket személyesen ismerek. Valószínű, hogy ezt az igét értik félre, hogy nem örökölhetik Isten országát. Mind a két hölgy azt mondta, hogy hát ő olyan dolgot tett, hogy újjászületett keresztényként a pokolba fog jutni. Zavartak. És nem szeretné a pásztor, hogyha nyáljába valaki ez miatt összezavarodna, hogy egy kis tüskét benyel. Közülük az egyik önpusztító. A fejével törte be az ablaküveget. Nem vette az úrvacsorát, mert nem tartja elég jónak Jézus vérét, hogy ő eltörölte a bűneit. Láttuk, hogy egyre lejjebb megy, tehát süllyed, mert rossz a gondolkodása, rossz tanításunk van. Tehát ilyeneket tudnak tenni a hamis tanítások. Imádkoztunk érte, mert megtörtük felette, de valahol valamilyen hamis tanításból indult ki. Tehát valamilyen kárhoztatás bűntudat alatt van, mert olyan tanítást kapott, hogy amit ő Isten ellen tett, azt nincs megbocsátva. Tehát Jézus vére mindent megbocsátott. Tehát látjátok, hogy mennyire könnyen bele lehet szaladni egy vakvágányba. Tehát ez csak jó tanács és óvaintés, mert látom, hogy mi történik. Tehát látjátok, hogy mennyi csapdája van az ördögnek? Tehát ezek konkrét dolgok, nem innen-onnan hallottam, én látom magam körül, és mi látjuk. A bibliai fogalmak közül még elolvassuk a bálványimádásnak a meghatározását.
Kánaán valamennyi őslakója és a régi Izrael valamennyi szomszédos népe bálványimádó volt. Isten népe is gyakran beleesett ebbe a súlyos bűnbe, amiért Isten mindig keményen megbüntette. Isten kifejezetten megtiltotta, hogy mellette még más valakit tiszteljenek, vagy hogy róla, magáról képmást készítsenek. Ennek okát Ézsaiás 40-ben magyarázza meg. Semmi sincs a teremtett világban, amivel Istent kiábrázolhatnánk. Mérhetetlen nagysága és dicsősége meghalad minden képzeletet. Bálványképeket különböző anyagokból készítettek, ezüstből, aranyból, fából, kőből, stb. A keresztényeket is óva inti a Biblia a bálványimádástól.
Nem nagyon foglalkoztunk eddig a bálványimádás kérdésével, de most az ima kulcsa kapcsán most ez előjött, és én szerintem egy nagyon hasznos anyag volt a mai napon. Vegyétek úgy, hogy az Úr megnyomta most a vészcsengőt, hogy maradjunk a Hégen tanítás mellett. És zavart okozhat. Főképpen a fiatal keresztényeknél, nem mondom azt, hogy csecsemők, mert az már attól nagyobbak vagytok, de zavart okozhat. És ilyen súlyos esetekben torkolhat, ha az ember nem vigyáz. A Szent Szellem jelez, hogy ezen át kell lépni, csak nem biztos, hogy mindenki észreveszi. Még egy gondolatot engedjetek meg. Kenneth Hagin leírta valahol, vagy Copeland, kettő közül valamelyik, azt írta le, hogy ő is kezdő keresztény korában innen vett, onnan vett tanítást, mindenhonnan, és amikor arra a vonalra állt, amit Isten rendelt a számára, sokkal nagyobb megértést és világosságot kapott, mint amikor össze-vissza kapkodott különböző szellemi táplálék után. Mert Isten elplántál bennünket egy táplálási vonalra, és hogyha azon maradunk, sokkal nagyobb a növekedésünk, mint hogyha össze-vissza legelünk. Tehát mi is abba a táptalajba merüljünk bele, és abból vegyük, ami a számunkra van rendelve. Mint 100 vagy 150 évvel ezelőtt itt. Nem volt az rossz, de azóta több a világosság. És többen lehet növekedni általa. Halleluja. Köszönjük az Úrnak a nyitott szíveteket, a befogadó szíveteket, és hogy megcselekszitek az igét, mert a hit cselekedetek nélkül halott. Jövő héten várunk benneteket szeretettel, és kérjük az Urat, hogy szaporítsa meg a gyülekezetet az üdvözülőkkel.
Rendezzünk az Úrban!